Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes minden széles föld az ő dicsőségével. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, valamint volt kezdetben, azonképpen most, és mind örökkön, örökké. Amen. A 21. éneket keressük ki. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Sokan várták már ezt az alkalmat, hiszen Nyíregyházán az ökumenikus imahét az mindig alkalom. Boldogan, örömmel jövünk, hogy együtt legyünk, Együtt imádkozzunk az egyházaknak az egységéért. Mi nagyon jól tudjuk azt, hogy az egység Jézus Krisztusban van. A mostani ökumenikus ima hét fő témája az élő és feltámadott Krisztus. Az élő és feltámadott Krisztus. Boldogan tesz erről bizonyságot Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levélben, a 15. fejezetben, a feltámadás himnuszában. Hogy is mondja Pál apostol? Nem akarom, hogy tudatlanságba legyetek azok felől, akik elaludtak. Hogy ne bánkodjunk, mint akiknek nincsen hitük és nincsen reménységük. Hogy mondja a Pál apostol? Azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott. Mi módon mondják némelyek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert Krisztus feltámadott a halottak közül. Ezért vagyunk itt, ezért hirdetjük az ígét, itt Nyíregyházán is, hogy hallja meg minden ember, hogy nekünk győztes, élő Jézus Krisztusunk van, aki azt ígérte, hogy visszajön hatalommal és dicsőséggel. Ezt a Krisztust hirdetjük, mert az ő egyszeri és tökéletes áldozatáért van bűnbocsánat és örök élet. Ő az, aki meg tudja változtatni az emberi szíveket, az emberi értelmeket, aki újjá tud bennünket szülni élő reménységgel. Hogy mondja az apostol, ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk nagy hirtelen egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságba, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára. Hiszem, hogy ez így van. Milyen csodálatos lesz, amikor majd visszajön Jézus Krisztus. Amikor az angyalokkal és a megváltottak megszámlálhatatlan seregeivel együtt dicsőíthetjük és magasztalhatjuk Jézus Krisztust. Mivel egy Urunk van, ezért arra törekszünk, hogy az egyházak is egyek legyenek. Tudjuk, hogy 1740-ben indult el Észak-Amerikából, Skócián keresztül egy mozgalom az egyházaknak az egységért. Több állomása is volt ennek, hadd említsek meg egyet-kettőt. Amikor 1946-ban megalakult az Evangéliumi Alliance, 50 felekezetből 921 gyülekezet gyűlt össze Londonba az egyházak egységért, hogy imádkozzanak. 1886-ban volt Magyarországon először ima hét Budapesten a Calvin téri templomban. 1894-ben 13. Leó pápa szorgalmazta az egységért való imádkozást. 1964-ben a Vatikáni zsinat szintén szorgalmazta az ima hétnek a megtartását, és tudjuk azt, hogy 1995-ben II. János Pál pápa visszafordíthatatlan folyamatnak nevezte az ökumenikus mozgalmat. Legyen áldott az örökké való Isten, hogy meghallgatta a mi imádságunkat, és én úgy érzem, hogy sokkal, de sokkal közelebb kerültünk mi egymáshoz. Imádkozzunk azért, hogy valóban Jézus Krisztusba mi egyek tudjunk lenni. Énekeljünk a 4-es számú éneket, énekeljük el, szeretett testvéreim.
Amen.
helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked szent ígéretedet, áldott Úr Jézus, mert te azt ígérted, ha te nevedbe gyűlnek össze, te ott vagy. Te ígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy egy szívvel és lélekkel imádkozhatunk az egyházak egységért. Mint ahogy a főpapi imádba imádkoztál, áldott Úr Jézus, nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy egyek legyenek. Köszönjük egyszeri és tökéletes áldozatodat. És köszönjük, hogy mint a mi főpapunk most is imádkozol és könyörögsz érettünk, kibeszélhetetlen fohászkodással és imádkozással. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk egymásra, mint testvérekre. Te benned áldott Úr Jézus. Köszönjük az imahetet. És indítsd a mi szívünket arra, hogy valóban tudjunk mi tiszta szívből és lélekből imádkozni az egyházaknak az egységért. Megvalljuk előtted bűneinket. Vétkeztünk te ellened, Urunk, és vétkeztünk egymás ellen. Olyan sokszor erőt vett az anyaszentegyházon belül is a gyűlölet, a harag. Nem úgy viselkedtünk, mint a te megváltott gyermekeid. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Áldunk és magasztalunk téged, hogy szeretetben összeforva egy közös test tagjaiként imádkozhatunk és könyöröghetünk. Jézusért könyörülj rajtunk. Legyél közöttünk, és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Hallgassál meg bennünket, Urunk. Amen. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a szolgálattévőket. Római Katolikus Egyház részéről pap János kanonok urat, görög katolikus testvérek részéről dr. Kruppa Tamás főhelynök urat, az evangélikus testvérek közül Stankó Gyöngyi Esperes urat, metodista egyház részéről Hekker Márton lelkipásztort és a baptista gyülekezet lelkipásztorát Cserés Attila testvérünket. Most pedig igeolvasás következik Zakariás könyvéből, 9. fejezetből a 131. Zsoltárt és a Rómabeli gyülekezethez írt levél 12. fejezetéből fogjuk felolvasni az ígét. Kérem a szolgálattévőket, olvassák fel az ígét.
Örvend nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül Tamácsi kóhártán. Kiirtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci éj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig.
Uram, nem fuvalkodott fel az én szívem, szemeim sem láttak magas. Nem jártam nagy dolgok után, erőmet haladó csoda dolgok után. Sőt, lecsendesítém és elnémítám lelkemet. Amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál, mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem. Bízzál Izrael az Úrban, mostantól fogva, mind örökké.
A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkodjék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy testek vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ha prófétálás adatot, akkor a hit szabályai szerint prófétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.
Az evangélium felolvasását fennállva hallgassuk végig. Márk írása szerint való Szent Evangélium 10. fejezetéből olvasom Isten szent igéjét. Jézus pedig magához szólította őket, és ezt mondotta nékik. Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettetek, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtatok. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni, közöttetek, az legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon, és adja az ő életét válságul sokakért. Eddig Isten írott szent igéje. Foglaljunk helyet. Ezen a mai estén az ige hirdetés szolgálatát dr. Szebik Imre evangélikus püspök úr fogja közöttünk hirdetni, aki a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntjük püspök urat. Isten áldását kérjük az ő szolgálatára, és amíg felmegy a szószékbe, addig az egyes számú éneket fogjuk elénekelni kétszer, áldott legyen az Úr neve.
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az igehirdetés alapigéje immár elhangzott, egyfelől az első korintusi levél 15. részének 51. versében, amely az imahétnek meghatározó alapüzenete, hogy tudnék mindnyájan, elváltozunk úgy, amint azt, ami Urunk ígérte, és Pál apostol megírta, tanúskodott róla. Másfelől Márk evangéliumában, úgy, ahogy a 10. fejezet 45. versétől hallottuk, nevezetesen, hogy ami Urunk Jézus nem azért jött, hogy uralkodjon ebben a világban, hanem hogy szolgáljon, és ne úgy legyen a tanítványok között, mint a világban, hogy uralkodnak egyesek fölöttünk, hanem mindenki a másiknak segítő embertársa legyen. Ezek az igék alapvetően adják meg nem csak az imahétnek a hangulatát, hanem ennél sokkal többet. Mégis hadd kezdem azzal, szeretett testvérek, hogy én magam nagyon szeretem az ökumenikus imahetet, ima nyolcadot. Miért? Mert arculata lesz a város kereszténységének. Mi, akik együtt vagyunk, arcot adunk Nyíregyháza keresztjéneinek. Igen, élünk, itt vagyunk, imádkozunk. Ezért a városért, ezért az országért, Európáért, Isten teremtett világáért, mert érezzük a felelősséget érte Isten előtt, és dolgos kezekkel igyekszünk tenni is érte. Arcot adunk Krisztusnak, ha szabad így mondani, de egymással is találkozunk itt, ebben a templomban, vagy máskor másutt, és aztán az utcán, hogy Krisztus arca kirajzolódjék rajtunk. Szeretem az imahetet, az imanyolcadot, mert arculatot, arcot ad a kereszténységnek, nehogy mások, vagy éppen mi elfeledjük. Szeretem azért is, mert kiábrázolódik a keresztény egység látható formában, anélkül, hogy hittani tételeket átadnánk, vagy feladnánk, anélkül, hogy egymás liturgiáját megváltoztatnánk, mégis tudunk közösen imádkozni. Sokkal több az, ami bennünket egybe kapcsol, mint ami elválaszt. Elég, ha csak arra utalunk, hogy mindjárt ugyanazt a Bibliát tartjuk kezünkbe, ugyanazt az apostoli hitvallást mondjuk el, együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot, és az ige rendje bennünket ugyanarra a keresztény életre és közös Krisztus követő morálra kötelez. Szeretem az imahetet azért is, mert amikor együtt imádkozunk, akkor letesszük az Isten kezébe az egész 2012-es esztendőt. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Nem tudjuk, hogy milyen veszély fenyeget, milyen betegség lopakodik az életünkbe. De egyet tudunk, hogy Isten kezébe van az életünk, jó helyünk van ott, megnyugszik az ember. És ezt együtt tesszük, mert közös a sorsunk, keresztényekként is, állampolgárokként is, sok kérdésben. Ezért hát jó dolog ezt a belső nyugalmat elfogadni Istentől, azt a békességet, amit Krisztus ad az övéinek az imádságban. Luther egy alkalommal ezt mondta, imádkozzatok sokat, mert az imádság tartja össze a világot. Különben már régen összeomlott volna. Bizonyára hasonlót mások is mondtak, biztat bennünket, de hát egy evangélikus püspök miért ne idézhetné a reformáció indítóját, amikor együtt buzdít minket, katolikusokat, protestánsokat az imádságra. Mert az imádság tartja a világot. Igen, ezért is szabad imádkoznunk. Ebben az esztendőben lengyel testvéreink állították össze az imahétnek a programját. Tudjuk azt, hogy a lengyelek bennünket, magyarokat megkülönböztetett módon szeretnek, értünk, imádkoznak. Ha egy magyar és egy lengyel összetalálkozik, megölelik egymást. Tudják, hogy testvérek valahol, nem csak a történelem távoli eseményeiben, hanem ma is. Egy különös belső szimpátia köt össze bennünket, természetesen a keresztényekkel pedig nem más, mint a mi élő Urunk, Jézus Krisztus. Magam is elolvastam a lengyel egyházaknak a nagyvonalú történetét, végig pásztáztam azt, hogy hogyan alakult a lengyel nép története. Egy dolgot hadd említsek. 123 évig Lengyelország nem volt megtalálható a térképen, mert a poroszok, az oroszok és az osztrákok felosztották egymás között Lengyelországot. És közben Magyarország imádkozott azért, hogy újra legyen Lengyelország. 1945-ben alakult meg az Egyházak Ökumenikus Tanácsa, és azóta tudnak együtt könyörögni, együtt imádkozni. Nagyon szoros a lengyel népesség 95%-át alkotó római katolikus egyházzal való együttműködés, mert hiszen Krisztus Urunkat mindjárt elfogadjuk megtartónknak, megváltónknak. Ez hát az a lengyel háttér, amivel szabad most ezen a héten különösen is reáljuk gondolni, hiszen Európa valamennyi országában az ő által meghatározott tematika szerint könyörögnek, prédikálnak, imádkoznak együtt Európa keresztjénei. Ez a téma pedig, amint ez már el is hangzott, hogy egyszer mindnyájan átváltozunk, átformálódunk. Ha ezt az ígét kicsit mélyebbről nézzük, nyilvánvalóvá válik, hogy ez az átváltozás, ez az átformálódás kettős értelemben használható. Egyfelől, hogy ebben a földi életben átformálódunk, reménység szerint Krisztusra. Reménység szerint úgy, hogy Krisztusra nézünk. 10 éve házasságban élő fiatal pár kopogtat az ajtón, és ennyit mond: borzasztó feszült viszony van köztünk, egy nem várt harmadik gyermek kopogtat az ajtón, szeretne megszületni, az édesanyja boldog örömmel várja, keresztény lélek, de a férj tiltakozik ellene. A feszültség oly mértékig fokozódik, hogy a feleség a két gyermekkel visszaköltözik a szüleihez, az apa pedig ott marad egyedül az újonnan épített házban. Munkaidő után hazamegy, föl alá járkál, keresi önmagát, keresi a gyermekeit, keresi a feleségét, hiszen eddig meghitt békességben éltek, de hát úgy véli, hogy lehetetlen, nincs ideje, nincs pénze, nincs türelme arra, hogy még egy harmadik is ott sertepertéjen az udvaron. Tehát végül is nem bírja, aztán elmegy az apósa, anyósa a házában levő feleséghez és a két gyermekhez, mert nagyon hiányoznak, és azt kérdezi: tulajdonképpen, Marika, miért akarsz te mindenképp harmadikat? És ő csak ennyit mond: mert az írásban azt olvastam, hogy Isten az élők Istene, és én azt akarom, hogy ez a gyermek megszülessen. Mert Jézus azt mondta, hogy Isten az élők Istene. És aztán a férj is azt mondja: ha te ennyire Krisztusra nézel, hadd ismerjem meg én is azt a te Krisztusodat. Igen, átformál minket, átalakít Krisztusra néző keresztényekké. Nem egyszerűen vallásosnak, nem egyszerűen éneklőnek, imádkozónak kell lennünk, hanem Krisztusra nézőnek, akinek az igéje meghatározza a döntéseinket. Isten az élők Istene. Átformál, mégpedig közösségbe helyez. Mert egyre nyilvánvalóbb az, hogy magányosan nem tudjuk a hitünket megélni, kísértések támadnak, elsodornak, elragadnak bennünket az élet árjában, a korszellem más diktál, mint amit ez ige mond, és ez kétségkívül igaz. Együtt a testvérek közösségében tudunk megmaradni. Ezért hát szól a harang, zeng az orgona, hívogat a gyülekezet, hogy befogadd azt is, aki talán először lép oda. Lelkipásztori gyakorlatomban valaki elmondta: új városba költöztünk, két gyülekezet sem fogadott be minket, mert zárt közösség meghitt szentségében úgy vélték, hogy oda idegen ne lépjen be. Testvéreim, elküldötte valakit Krisztus magától. Van-e jogunk kitaszítani, vagy nem nyitott ajtóval, nyitott szívvel fogadni azt, aki közeledik hozzánk, hogy megérje az ígéretet, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak az ő nevében, ő is ott lehessen. Igen, átformál, átváltoztat az ige, és át kell változnunk, hogy nyitott közösségekké legyünk. Készek arra, egy olyan korban, ahol a népegyháznak az eresztékei lecsegnek, ropognak, de a másik oldalon sokak vágyódnak arra, hogy támaszt, fogódzót, testvért, bátorítót, vigasztalót találjanak. Hol keressék, ha nem közöttünk? Hova jöjjenek, ha nem az Isten hajlékában hirdettetik az igen? És aztán még annyit talán, hogy ez az átváltoztatás azt is jelenti, átformál minket, szolgálatra késztet. Ahogy Jézus is azért jött, hogy szolgáljon, azért jött, hogy ebben a szolgálatában életét adja értünk és sokakért, az egész világért, és tanítson bennünket erre. Nem feledem, még aktív szolgálatom idején kopogtatott hozzám a német nagykövet, és azt kérdezte: püspök úr, mit tehetek az evangélikus egyházért? Presbiterek meghirdezték a lelkészüket. Itt testvérek, gyülekezeti tagok oda mentek a lelkipásztorhoz. Mit tehetek a gyülekezetért, testvér? Ha most hazamentek, gondolkozzatok el rajta. Mit tehettek a magatok gyülekezetéért? Éljetek bármely közösségbe, keressétek meg a lelkészt. hogy szolgálatra induljatok. Mert Jézus Krisztus azért jött, és adta életét, hogy a szolgálatra indítson bennünket. Átformál, igen, átformál minket ez a Jézus. És kétség kívül a szó másik értelmében, úgy, ahogyan ezt Pál apostol is használja, átváltozunk, mert úgy, ahogy vagyunk, nem vagyunk jók az örökké valóságra. Test és vér nem örökölheti az Isten országát, mássá kell lennünk. Keveset beszél erről az írás, mi sem mondhatunk sokat. Titkot árul el, hogy amikor szól a harson a hangja, akkor átváltozunk, átformálódunk. Egy egészen más személyiségé, de ugyanazok maradunk. Készen kell lennünk, mert nem tudjuk, hogy mikor szólal meg a harson a hangja, nem tudjuk, hogy mikor jön el az Úr. Készen kell lennünk, mert tudjuk azt, hogy van örök élet. Hiszen Krisztus azért halt meg és támadott fel, hogy nekünk az örökké valóság ajtaját megnyissa. Titok ez, az írás is keveset szól róla. Hívő természettudósok azt mondják, ez egy többdimenziós világ lesz, ahol magasság, mélység eltűnik, de Isten lesz minden mindenekben. Mások arról szólnak, hogy téridő, e világi testiség korlátai megszűnnek, leomlanak, és mi ott leszünk, és Istent megláthatjuk. Titok ez, de biztos ígéret. Valljuk Bonhoefferrel együtt, a mártír teológussal, hogy Isten ugyan nem minden kívánságunkat teljesíti, de minden ígéretét betartja. És ő ígérte, hogy én eljövök, és örök életet adok azoknak, akik hisznek az Jézus Krisztusban. Sokan kételkednek. E világ immanens valóságához kötötten élik mindennapjaikat, nem tudják elképzelni, hogy létezik egy másik, az Isten teremtette számunkra láthatatlan világ. Jézs Gyula, a 20. század talán egyik legnagyobb népi írója is egyik versében őszintén vallja meg ezt a belső kételkedését, de aztán a hitét is. Én nem hiszem, hogy odaállt valakit is meglelek azokból, akikért testem és lelkem nem bánta, hogy élt. De annyi örömet és boldogságot veszítettem velük, hogy nélkülük itt a világ annyival kegyetlenebb, hogy lassan kezdek mégis odavágni, ahol ők vannak, akárhol, akármi formában. És azt kezdem hinni, hogy az az odatűnt boldogság is megvan. Őszinte emberi beszéd, amely végül a kétkedésből mégis a hit világába vezeti át vallomásként Jézs Gyulát. Ilyen korunk embere, én nem hiszem. És aztán, amikor ott áll megdermedten a halál az elmúlás valósága előtt, akkor mégis imára kulcsolja kezét. Szokták mondani, hogy a zuhanó repülőgépen nincsen ateista, és a műtő asztalon mindenkinek a keze imádságra kulcsolódik. A mulandóságban mégiscsak egyetlen fogódzó. Azt kezdem hinni, hogy az az odatűnt boldogság is megvan. Akárhol, akármi formában. Kitekintésed egy sokkal tökéletesebb világra, az Isten által ígért örökké valóságra. Hiszitek-e ezt? Mert ez a reménységünk. Ez a vigaszunk, ez a bátorító, ha arra gondolunk, hogy egyszer, 50, 60, 80 év után mi is szívünk utolsó dobbanásával átlépünk ebből a világból abba a másikba. De hogy a sorsunk milyen lesz, az egyedül a Krisztushoz való kapcsolatunkon múlik. Átváltozunk egy szempillantás alatt, hogy mikor, Isten tudja. De legyen ígéret, és legyen biztatás nekünk, hogy igen, van örökké valóság, mert él Krisztus. Ámen. Az Isten békessége pedig, amely minden emberi értelmet felülmúl, őrizze meg szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Megköszönöm főtiszteleti püspök úrnak a szolgálatát. Most pedig csendesedjünk el, és mindenki saját magába mondja el az imádságát, mint egy válasz az ige hirdetésre. Amen. Most pedig tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva fennhangol az egyetemes keresztény anyaszent egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiába, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemettették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, s onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg az evangélikus énekkarnak a szolgálatát. Mondjuk el közösen fennhangon a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig köszöntsük egymást a béke jelével, kézfogással, és mondjuk egymásnak békesség néked. Holnap folytatódik az egyetemes imahét, a római katolikus templomban leszünk, ahol igét fog hirdetni dr. Kruppa Tamás, görögkatolikus főhelynök úr, a liturgus pedig dr. Kovács László Attila lelkipásztor lesz. Az énekfüzetet el ne felejtsük magunkkal vinni. Köszönjük szépen! Hirdetem az adakozást, miszerint az ezévi adakozásunk a baptista gyülekezet megsegítésére szolgál, imaházat és parókiát kívánnak felújítani. Adakozzunk jó szívvel, tudva azt, hogy a jókedvű adakozó szereti az Isten. És most megkérem pap János római katolikus kanonok urat, számoljon be a tavalyi versenypénznek a mi voltáról.
Kedves testvérek, az elmúlt esztendőben a római katolikus egyház élet az ökumenikus imahét versei adománya. Az egyházközség nevében mindenkinek megköszönöm jószívű adakozását, Isten jutalmazza meg mindazokat, akik persei adományukkal hozzásegítették egyházközségünket, amelyet mondtam tavaly is, a templom belső felújítására fordítottunk, annak a hiánynak a fedezésére, amivel a püspökségnek tartozunk, amit még mindig nem adtunk meg, majd megadjuk a Jóisten segítségével. Még egyszer köszönöm, Isten fizesse meg mindenkinek.
Most pedig szeretettel kérem a gyülekezetet, énekeljük az énekeskönyvünkből a 10-es számú éneket, utána az áldást vesszük. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejád, és adjon néked békességet. Amen. Nyugodalmas jó éjszakát!